Kérdésem az, hogy maradjunk így a két hetente való találkozásnál, jó?
Igen,
mert
akkor nem blogunk annyit az
énekkor. Hát,
jó, akkor maradjunk abban, hogy akkor jövő héten nem, hanem akkor 18-án, két hét múlva találkozunk.
És akkor végzünk két hét?
Hát igen.
7 órakor.
Ákos atyának lesz akkor az arany miséje, aki ismeri. Itt is egy találkozók szervezésébe szokott részt venni. Úgyhogy majd ti meghallgatjátok, ha a vacsorára mentek, akkor meghallgatjátok majd.
Én szerettem, hogy illene.
De nyugodtan.
Isten, és mi van, hogyha egy rövid agapit csinálunk, és utána nem 7-kor, hanem 7-8-kor kezdenénk kivitelesen? Mert lehet, hogy más is szívesen ünnepelne az Ákos atyával együtt. Tehát nem vacsorára gondoltunk, mi sem.
Tehát
van egy atya, ugye? Tehát idáig rendben van, sokan ismerik személyesen, aki nem, aki 50 éve szenteltetett pappá, és az 50 évéből, hát közel 20 éve jön nagymarosi találkozókra, és a nagymarosi találkozó stábjának először Tatabányáról, aztán Budapestről, aztán most Székesfehérváról jár fel idős ember létére, és szívvel lélekkel a nagymarosi találkozókat szolgálja. Ezért úgy gondoltuk, mondta István atya, és ne csak valahol Székesfehérváron ünnepeljék, hanem ide elhívnánk, és ez pont akkor van egy szabad estéje, február 18-án, tehát két hét múlva hétfőn, és itt tartaná egy aranymisét, és utána egy kis agapét, tehát pogácsával, mindennel.
Szentcsek vagy.
Ha ő is benne van ebbe.
Tehát mert este már sokáig úgysem maradna.
Mert vissza kell mennie Fehérvárra, igen.
Lehet 7-8-as kezdés, akkor ez a kérdés igazából.
Hát, lehet, hogy 8-9. Hát
az vissza kell menni, az biztos.
Most egyszer 8-at is kibírunk.
Vagy legyen 8-kor?
8, akkor az 8, reális, mert... akkor Gabinek igaza van. 8-tól 9-ig és 9-kor szentségimádás, igen. Tehát kivételesen, hogyha benne vagytok. De hogyha ő rohanna vissza, akkor még mindig visszaállhatunk és egymás között mondhatjuk, hogy marad az eredeti 7 óra. Tehát, hogy...
Kérdezzük a fél múlcát, én azt mondom.
Jó.
Jó, tehát ő is valószínűleg igyekezni fog visszafele.
Igen.
Esetleg azt lehet, hogy aki még szeretne vele beszélgetni, vagy nem tudom, igen, akkor a kis terembe le tudja lőni. Mindenki próbálja a tenyérébe helyezni az életét és elképzelni. Most itt van a tenyerem, mert akár be is szabad hunni a szemünket, tehát most ezt már beheted. De közelebb kéne panaszkodtak, hogy nem lehet hallani.
Igen, az a másik volt.
A másik volt. Tehát próbáljam a tenyeremre helyezni az életemet, és most egy picit gyönyörködünk benne. Próbáljam úgy látni, mint egy ajándékcsomagot. Milyennek látom ezt a gyönyörű ajándékcsomagot? Hát az én vagyok. Egy burokba vagyok, lehetek becsomagolva. Persze lehet, hogy a csomagolással nem vagy kibékülve. Lehetne szebb, más a masni rajta. Fényesebb papír, más megkopott. Fontos, hogy van körülöttünk egy burok. A burok, amely rételmet nyújt, de ugyanakkor kíváncsivá is tesz. Fontos, hogy megérezzem, szembenézzem és elfogadjam ezt a burkot, ami körülvesz engem. És ez a burok, ez megnyílhat. Akár általam, mások segítenek ebbe, azok előtt, akiknek én megengedem, hogy megnyíljon. És hogy lassan kinyithatom ezt a burkot, önmagamat. Mert ez az ajándék, én magam vagyok. A kinyitásnál persze fennállhat a veszély, hogy megsértem. Ezért nagyon óvatosan nyitom ki önmagam. Hiszen a csomagolás összetarthatja a gyenge belsőt. De a külső elrejti és beburkolja a sérülékenyt, a védelemre szorulót, az értéket. Mit rejt ez a gyengéd belső? Mit érzel? Mit fedezel fel önmagadba? Te magad vagy ez a finom, tiszta érték. Értékes vagy önmagadnak, Istennek, és mindenkinek, aki körülvesz és szeret téged. Ez az ajándék én vagyok. Nemes, tiszta, értékes magam és mások számára. Értékes vagyok. Mindenki közülünk értékes és sokat érő. Fontos vagyok. Fontosak vagyunk egymás számára. Hiszen mindegyikünk egy ajándék. Ezért szemléltem magamat örömmel és hálával. Ezt az írást majd föltesszük a honlapra. Jó, hogy ott is. Majd legközelebb elefény másra, nem tudom, majd valahogy kitaláljuk. Ugye a múltkor beszéltem a négy alapvető szükségletről, ugye? Szabadság, meghittség,
szeretet,
szabadság, értékesség, megkültség. Így van. Hadd olvassak fel, múltkor akartam már felolvasni, csak nem volt rá időm. Én a sérülteknél tanultam meg, hogy az értékességet. Több mint 10 éven keresztül foglalkoztam értelmi fogyatékos emberekkel, voltam 3 éven keresztül a Hitésvény a közösségnek, amely tehát így sérültekkel foglalkozik, Hitésvény közösségnek a nemzeti papfelelőse. Szóval rengeteget jelentett a sérültekkel a való foglalkozás. Legközelebb majd fogok róla beszélni most, ezt a papírt vagy otthon felejtettem. De egy sérült fiúról, az Edemről szeretnék felolvasni néhány részt. Van egy könyv, ez a cím, hogy Edem. Ha valaki szeretné esetleg megvenni, akkor keresse rá a neten, most is lehet kapni. Henri Newman írta, tehát Henry így kell írni Y-nal, és N-E-W-A-N. Tehát így van írva, tehát ilyen holland, vagy nem is tudom, tehát ilyen, azért ilyen a neve. De itt szóba került a könyv, tehát amit én nagyon ajánlok így olvasni most így, hogy haladunk ezzel a önismereti dologgal. Tehát egyrészt Nemes Ödön atyának a Szabadon örömmel szeretettel című könyvét, alapmű. Én igazán mindent Ödöntől tanultam. Tehát a szeminárium számomra majdnem egy alap volt. És Ödönnel, hát majdnem 8 éven keresztül tartottunk együtt kurzusokat. Már Jövesen Növekegyakorlatos Házban. Számomra óriási megtiszteltetés volt, hogy belevett a tímjébe, akikkel ezt tarthattam. Ő 40 évig élt Japánba, és utána jött vissza Magyarországra, és én tényleg nagyon sokat tanultam tőle. Azt a könyv egy alapvetés, és én nagyon ajánlom. Ha valaki tehát szeretne ebbe a sérültek, tehát ilyen Edemről, erről a gyerekről olvasni, most amit fénymásoltam a könyvről, amit most szeretnék felolvasni, ilyen gondolatot. És egy másik könyv, ami szintén nagyon sokat segít önmagam elfogadásába és szeretetébe, a szintén ennek az írónak, tehát ennek a Newmannek a könyve, a tékozló fiú visszatérése. Rembrandt képről szól, a férfiaknak most hétvégén beszéltem erről, meg tehát Nagybőjben most lesz ez az evangéliumos, a tékozó fiú visszatérése, és azért fogom magyarázni azt a kép, Rembrandt képet. De abból készültem fel, abból a könyvből. Úgyhogy most ezt a három könyvet itt tényleg jó szívvel ajánlom. No, tehát én tényleg nagyon sokat tanultam a sérültektől, erről majd fogok beszélni. Azok, akik ápolták Edemet, azt mondták, hogy Edem igazságból és életéből Jézushoz hasonlóan elmondható Jézusról, aki engem lát, látja az Atyát, és Edemről, hogy aki látja Edemet, az látja Jézust. Istent látták meg benne. És sokszor kérdezik tőle, hogy miért van sérült ember, hogy engedheti meg a Jóisten a sérülteket. Egyáltalán ez az a kérdés van benne, hogy miért van szenvedés a világban. Azt írja ez a Newman, hogy hiszem, hogy Isten azért küldte Edemet, amiért Jézust, hogy a kegyelem eszköze, a gyógyítás forrása legyen, és örömre adjon okot. Ez az Edem nem tudott beszélni, illetve tehát alig érthetően. Egész nap feküdt, nem tudott mozogni. Tehát egy összealszott testű ember, akit etetni kellett, itatni kellett, fültetni kellett. És ez az emberről született egy könyv, ez a cím, hogy Edem, és azok, akik Edemmel találkoztak, azok ezt mondták, hogy általában Jézussal találkoztak. Visszaadta a szívüket. A sérültek között ezt találtam, és ez a magyarázatom, amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy miért van sérült ember a világon, hogy visszaadja a szívünket. Mácon voltam káplán, ott indult el hitésény közösség, és egyik mondta nekem, hogy ide figyelj, én nem azért vagyok, hogy jó pontot szerez a Jézuskánál. Vagy légy a barátom, vagy menj a fenébe. Szóval elhívtuk rá a keszthelyi püspököt, ez egyik ilyen hitésvényes találkozóról sérültek, segítők voltak együtt, havonta vannak ezek a találkozók egyébként. És bejött a püspök, aki ismerte a keszthelyi püspököt, azért úgy, tehát úgy szigorú ember is volt, meg úgy távolságtartó. Az egy gyerek felugrott, és oda szaladt a püspököt, és átörelte. És akkor teljesen ledermettünk a segítők, hogy ebből mi lesz. És a püspök le a kalap előtte átörelte, magához ölelte ezt a sérült gyereket. Nagyon szép volt, és megható. Az a sérült emberben nincsenek konvenciók, amivel mi tele vagyunk. Nincsenek falak. A szívét adja. Értékes vagyok. Ott van Edem. Ott van egy sérült ember. Mai napig emlékszem, Leányfalun tartottunk sérülteknek lelki gyakorlatot, segítők neki a sérülteknek, és volt egy szentségimádás egyik este. Nekem az volt a dolgom, hogy imádkozzak azért, aki kijön oda imádkozni előre, ott állják mögötte és imádkozzak. Ezt a feladatot osztották rám. És egy dankolos kisfiú jött ki, és így hallottam, hogy mit imádkozik, mert hangosan imádkoztak. Kihúzott, akkor végül vissza. Tehát hallottam, hogy mit imádkozik, hiszen ott álltam mögötte, hangosan imádkozott, és valamitől már szó szerint viszont, de valami ilyesmi mondott, hogy Uram, köszönöm, hogy egyetlen gyönyörű vagyok a te szemedben, és hogy te így szeretsz engem, ahogy vagyok. Gyönyörű. Én zokogtam nem. Értékes vagyok a számára. Értitek? Tehát akinek gondja van az értékessége, hogy én értékes ember vagyok-e, vagy érek-e valami. Egy sérült ember imádkozta ezt előttem. Vagy itt ez az Edem. Nem kérdés, hogy értékes vagyok. És nem azért vagyok értékes, hogy hány nyelvvizsgám meg diplomám van. Azt mondja ez az író, hogy miközben keresztül mentem érzelmi megpróbáltatásaimon, ráébredtem, hogy kezdek Edemhez hasonlóvá válni. Neki nem volt mire büszkének lennie, és nekem sem. Teljesen üres volt, és én is azzá lettem. Ez az ember egyébként, tehát egyetemen tanított, nem tudom hány doktorátusa volt, stb. Ő mondja ezt. Kezdek Edemhez hasonlóvá lenni, neki nem volt mire büszkének lennie, és nekem sem. Azt vettem észre, hogy ellenállok az Edemhez hasonlóvá válás folyamatának, nem akartam gyenge lenni, másoktól függeni, nem akartam kiszolgáltatott lenni, ez emberekben ez a legnehezebb például egy kórházban, hogy kiszolgáltatott. Idővel ráéreztem, hogy Edem létmódja a teljes sebezhetőség állapota, egyben Jézus útja is, aki teljesen kiszolgáltatottá vált, sebezhetővé vált. A vele való hónapok során képessé váltam arra, hogy meghalljam azt a halkészeli belsőgöt, mely azt mondta, te vagy az én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik. Sokáig bizalmatlan voltam ezzel a hanggal szembe, egyre csak azt mondtam, ez hazugság. Én tudom, hogy mi az igazság, hogy nincs mit szeretni bennem. A többiek azonban arra biztattak, hogy hallgassak erre a hangra, és hagyom, hogy egyre erősebb legyen. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Egy nap egy sötétített ablakú, hosszú fekete limuzin gördült be a házunk elé, ahol Edem és a segítők laktak. Sokan elképedve nézték ezt az autót, mit kereshet a mi házunk előtt egy olyan ember, aki eljárművel közlekedik. Az autó megállt előttünk, egy alacsony, nagyon sovány hölgy szállt ki, Ketty vagyok, mutatkozott be. New York Cityből jöttem, és szükségem van egy kis segítségre. Megkérdeztük, miben segíthetünk, hogy őszinte legyek, szörnyen depressziós vagyok. Évek óta járok pszichiáterhez, nem tud segíteni rajtam, azt mondták, jöjjek el ide. Valaki már hallott önökről, talán maguk tudnak segíteni. Legalább 70 éves volt. Kedves arcom, nagy gondot fordított az öltözködésére. Kifejezetten nyugodtnak tűnt, mi oka lehet a depresszióra? Egyikünk megkérdezte tőle, tudna egy kicsit többet mondani erről? Volt, ami kiváltotta a depresszióját? Igen, talán őknek ez furcsán hangzik, de minden egyes alkalom, amikor a New York Times-ban társasági rovatát olvasom és látom a neveket, hogy az Egyesült Államok elnöke és a First Lady meghívott a Fehérházba ebédre, kiket hívott meg ebédre, teljesen depressziós leszek, mert én nem szerepelek a listán. Egymásra néztünk a többiekkel. Én mindig másokhoz hasonlítom magam. És ahogy öregszem, észreveszem, hogy egyre többen feledkeznek meg rólam. És amikor azt látom, hogy az emberek, akiknek felvennyi pénzük, kapcsolatok sincs, mint nekem, vonzóbbak nálam, akkor nagyon, de nagyon depressziós leszek. Beszélt a házasságáról, válásáról, gyerekeiről, második házasságáról. Az emberek mindig pénzt várnak tőlem, mondta. Ha elvesztek valamit, mindig megígérem szemtantalnak, hogyha megtalálom, adok az egyháznak $1000. Mostanában, amikor misére megyek, a pap megkérdezi, Keti, nem veszítette valamit a héten? Lassanként egy teljesen szokatlan, ám de tragikus kép bontakozott ki előttünk. Egy asszony, akinek minden megadatott, amire egy ember csak vágyhat, pénz, hírnév, kapcsolatok, komoly befolyások, azon töpreng, vajon szeret-e igazán valaki őt. Gazdag, mégis szegény, híres, ám kételkedik magával. Nagy, de mégis nagyon kicsi. Egyikünk feltette a kérdést. Keti, elhiszi, hogy maga jó ember pusztán azért, mert ő maga? Könnyek szöktek a szemébe, azt feleltem, nem tudom. Azt sem tudom, ki vagyok az engem körülvevő dolgok nélkül. Azt sem tudom, milyen lenne, ha az emberek pusztán Ketit szeretnék. Képesek lennének rá? Sokszor nem vagyok biztos benne. Depresszió a hirtelen világossá vált előttem. Keti ugyanazzal a kérdéssel birkózott, amivel mi mindannyian, ha az emberek olyannak ismernének, ez most fontos, ha az emberek olyannak ismernének, amilyennek valóban vagyunk, mindenféle világi díszítés mink nélkül, amit magunkra öltünk, akkor is szeretnének bennünket? Vagy elfelejtenének, amin már nem vagyunk hasznunkra? Ez az önazonosság központi kérdése. Attól vagyunk jobb, amit teszünk, vagy amink van, vagy attól, akik vagyunk. Azért vagyok valaki, mert a világ valakit csinál belőlem, matricát ragasztottam, gondoltak a múltkori képre, ugye a Pancsanelos mesére, vagy azért, mert már hosszú idővel azelőtt is Istenhez tartoztam, mielőtt a világra jöttem. Most vasárnap volt az evangélium, mielőtt születtél, mielőtt anyád néven megalkottalak volna, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, már megszenteltelek. Tehát, hogy öröktől fogott voltunk Isten szívébe. Egyikünk életesen véletlen. Jöttünk a futószalagon, és Isten péntek délutáni fáradtságában még ott megteremtett. Na, gyere még téged gyorsan, és ne is lássalak. Tehát, hogy akart, kitalált, megálmodott. A legjobbat hozta ki belőlem. És ha Istennek ilyen ízlése van, akkor nekem nincs jogom magamat elítélni. Nincs jogom magamat elítélni. Uram, ha ilyen ízlésed van, akkor én is szerettem magam. Na, folytatom. Tehát erről beszéltem a férfiaknak a hétvégén. Nem, itt beszéltem két hete. Hogy legyen legalább egy-két ember, aki meg lehet mutatni benne maga, aki úgy is szeret téged, annak ellenére, hogy látja az, hogy ki vagy. Látja a gyengeséged, a megtörtséged, a szegénységedet. Tehát fontos, hogy legalább egy-két ilyen barát, vagy házastárs legyen. Nekem a hitésén közösségben ez volt a nagyszerű, hogy merhettem önmagam lenni. Nem kellett színészkednem. Nekünk abban nagyon nem könnyű, de mindenki hordozza a maga, akár a munkahelyén a maga ruháját, amit fel kell venni. Lehet, hogy egy fehér köppen, lehet, hogy egy cím, lehet, hogy egy iroda, titkárnővel és izével, lehet, hogy egy reverenda. És borzasztó nehéz, hogy nekem ennek meg kell felelnem. Tehát a társadalom ezt várja tőlem, vagy a környezetem ezt várja tőlem, hogy megfeleljek annak a szerepnek. Jó, állarc. És a baj akkor, amikor azt hiszem, hogy ez az állarc én magam vagyok, amit erről beszéltem. De nagyon fontos, hogy én a zsérültek közt éltem meg, hogy önmagam lehetek. Levethetem előttük a reverendát, ízlézélve téve. Merhetek önmagam lenni. Mert úgy szeretnek, úgy is szeretnek, elfogadnak. Nem kell szerepet játszanom. Levehetem az állarcot, amikor hitesen közösen ez nagyon nagy felszabadulás jelentett. Azért vagyok valaki, mert a világ valakit csinál belőlem, vagy azért, mert már hosszú idővel ezelőtt is Istennel tartoztam, mielőtt a világra jöttem. Annyi minden történt Keti hosszú élete során, hogy elveszítette a kapcsolatot azzal az eredeti, egyszerű, szeretetre méltó lényel, aki volt. Nálunk is, hogy elveszítettem a kapcsolatot azzal, aki voltam. Azzal a szeretetre méltó lényel, aki voltam. Nem tudom, ki emlékszik rá, van ez a, nem is tudom, hogy idióta színész. A Miami-sem a filmnek a rövid, hogy meghalt a nagybátyja, talán a Monteveresten fagyott jéggé, ezzel kezdődik a film, hogy felmászott, és a többiek visszafordultak, egy hatalmas vállalatnak a igazgatója, vagy vezető tulajdonosa, és akkor ő felér a csúcsra, mindenki visszamegy, és akkor ott fagy meg, és akkor egy helikopterrel mennek és veszik le, így összefagy, nincs meg a kép film. És a tökéletlen unoköcsére száll az egész vagyon, meg a cég, meg minden. Mindig hosszú a film, és a lényeg az, hogy megvan?
Hogy a kiscsávod a
lehet. És akkor a végén az, hogy ott el akarja vinni tőle az izét, a vállalatot, mert nem tudom, tehát kijátszanak ezéből, és a végén van ott ülnek a részvényesek, akik el akarják adni, és akkor mondja nekik, hogy ezt mondja, gondoljanak vissza a gyerekkorukra, amikor tele voltak álommal, vágyakozással, ötletekkel, elgondolással az életükről, és ha azt mondja, mostani maguk állna elé, az elé a gyerek elé, hogy mit szólnának ehhez a mostanihoz. Itt ez jutott eszembe, hogy elveszítette a kettő kapcsolatot azzal az eredeti, egyszerű, szeretetre méltó lényen, aki volt. Hogy az a kisfiú, aki annak ide annyira szeretetre méltó voltam, látni ezt a mostanit. Mit szólna hozzá kislány? Minél tovább beszéltünk, látok, hogy soha semmilyen érv nem képes meggyőzni őt, hogy szeresse önmagát. Persze ránk is nagy a társadalmi gazdasága, hírneve. Eden jutott eszembe. Talán ő az egyetlen, aki soha semmilyen módon nem használ lelki kedvét. Nem kérne tőle pénzt, nem nézni a hírnevét, és nincs szüksége arra, hogy bárkiben is jó benyomást keltsen. Hát fogadja a vacsora meghívásunkat ma estére. Edem és lakótársai szeretnének. Kicsit meglepődött. Miért vacsorázom fogyatékosokkal, mikor spirituális segítségért jött? Láttam a kérdést, hogy személyre bárod valósan azt felelte, szívesen találkozom ezekkel a szegényekkel. Úgy döntöttem, hogy nem megyek fel. Azt akartam, ő legyen az egyedüli vendég. Amikor keddi este 9-kor hívott a vacsoráról, kicsit aggódva vártam, hogy megfelelően cselekedtem-e. Amikor belépett a nappaliba, ellazultnak és boldognak láttam. Annyi lelkendezett, annyira jó volt. Úgy éreztem, nagyon elfogadnak, odafigyelnek rám, szívesen látnak. Azt hiszem, tényleg szimpatikus voltam nekik. Nekem onnan féltem, amikor meghallottam a megkívást, de nagyon boldognak éreztem magam. Edemmel is kapcsolatba kerültem. Talán mert mellette ültem, és egy kicsit segíthettem neki. Tényleg az egész eset csodálatos volt. Nem akartam hinni a szemlőmnek, amikor láttam a változást az arcán a tekintetébe. Ő lett valami depressziós látogatom? Micsoda ajándék és misztérium, a világ egyik leggazdagabb embere, aki nagyon hálás egy szeret csokoládéért. Még Edemről. Egy másik, aki kapcsolatba került vele. Miközben Edem mellette ült az illető mellett, lassan már nem egy tőlem erőben különböző fogyatékos embert látott, hanem egy gyönyörű emberi lényt, akinek sebezhetőségben, sok tekintetben ő is osztozik. Ez az ember nagyon sikeres üzletember volt, neki is megvoltak a maga küzdelmi félelmi fogyatékosságai. Az, hogy Edem mellett ült és segített neki reggelizni, számára a kegyelem pillanatát jelentette, mert felismert, hogy Edem és ő testvérek. A távolság megszűnt és mély együttérzést váltott ki. Igazából a mi világunk a sérült, nem az övék. És mi is hordozunk a saját magunk fogyatékosságát, csak megtanultuk elrejteni. Ők pedig nem tudják elrejteni. Be kell vallanom, írja tovább az író. Voltak pillanatok, amikor türelmetlen voltam, és azt kötötte el a figyelmemet, hogy mit fogok csinálni Edem ellátásával. Ilyenkor annélkül, hogy figyeltem volna, sietetni kezdtem, ilyen tudatosan, legtöbbször azonban önkértelenül cselekedve, kapkodva húztam rá az inget vagy a nadrágot, mindenképpen kész akartam lenni pontosan 9 órára, hogy utána mehessek a dolgomra. Ezen a ponton kiderült, Edem képes kommunikálni. Tudtam rá attól, hogy nem vagyok teljesen jelen a számára, és fontosabb a saját napi rendem, mint az övé. Néhányszor, amikor elvetettem a súlyukat, egy nagy rohammal válaszolt, és ráébredtem, ő így üzen nekem. Lassíts, Anli, lassíts! Na, ettől valóban lelassultam. A roham annyira kimerítette, hogy mindenféle téve hagynom kellett őt pihenni. Ha nagyon rossz állapotba került, visszavittem az ágyba, és jól betakartam, hogy ne reszkessen olyan erősen. Edem kommunikált velem. És következetesen figyelmeztetett arra az igényére, hogy gyengéden, sietség nélkül legyek vele. Edem, egyszerűen csak jelen volt. Békében, és énértől teljesen küllesedve adta át magát, szolgálata gyümölcsei tiszták és bőségesek legyenek. Tanúsíthatom, hogy a Jézusról mondott szavak Edemre is ráillenek, akik csak megérintették, meggyógyultak. Edem a szemével és jelenlétével azt üzente nekünk, ne féljetek. Nem kell elfutnotok a fájdalmatok elől. Nézzetek rám, legyetek a közelemben, és felfedezétek, hogy ti is Isten szeretett gyermekei vagytok, csak úgy, mint én. Élete 34 évének ajándék volt. Íme az ember, akinek az ápolására kértek fel, ám aki oly mélységesen befogadott engem az életébe és szívébe. Ő volt a tanácsadóm, a tanítom, a vezetőm, aki egy árvaszót sem tudott szólni hozzám, ám többre tanított bármely könyvnél, professzornál, vagy spirituális vezetőnél. Itt van Edem a barátom, az én szeretett barátom, a legsebezhetőbb ember, akit valaha ismertem, és ugyanakkor a legerősebb is. Élete véget ért, beteljesítette a feladatát, visszatért Isten szívébe, ahonnan jött. Elveszítettem egy utitársat, ám nyertem egy oltalmazott életem hátralevő részére. Térünk vissza még egy gondolatra, múltkor megkezdett dolgunk. Tehát beszélünk az állarcról. Most a szerepjátszásról mondanék valamit. A helyes önkép kialakítását akadályozó másik magatartás, a szerepjátszás. Ez hasonlít az állarchoz, ugye, amivé szeretnénk válni, de szélesebb körre terjed ki. Most aki a múltkor nem volt itt, ha holnapon meghallgatjátok a múltkori előadást, akkor ott majd látjátok, mi az állarca. Tehát nem rossz. Nem rossz. Tehát a szerepjátszás szélesebb. Amikor a családunkban, a környezetünkben, kiskorunktól fogva megtanulunk élni, azt mondhatnánk, hogy különböző befolyások alatt elkezdjük írni azt a forgatókönyvet, ami szerint olyan szerepeket teszünk magunkével, amelyek játszása, megélése elfogadhatóvá tesz bennünket a másokkal való kapcsolatunkban. Na most ez a szerepjátszás, ez akadályozhatja igazi énünk felismerését, a helyes önképnek a kialakítását. Tehát ugye bizonyos emberek előtt ezt a szerepet játszom, mert ők úgy gondolom, hogy így fogadnak el, így válok elfogadható számukra, és megint más helyzetekben teljesen máshogy viselkedem. Tehát például, ettől, ami most itt a bandira néztem, másként viselkedés, nem róla mondom. Tehát nem téged cikizlek, vagy mutatom ott a mit is. Tehát, hogy például egy fiatal, aki eljár mondjuk egy ifjúsági hittamba, másként viselkedik egy úgymond hívő közösségbe, és teljesen másként az egyetemen vagy a munkahelyen, mert ott más. Ott, hogy jó fejnek tartsanak, hogy szeressenek, stb. Legalábbis én úgy gondolom, ott a laza fickót kell megjátszanom. De mondhattam volna, gyuszit is, nem tudom. Nem cikizek segít, csak hogy a fiatalokról mondtam ezt. De lehet ezt mondani nem csak fiatalokról. Tehát valaki másként viselkedik vasárnap a templomba, felveszi az áltatos, nagyon hívő embernek a viselkedési habitusát, magatartását, és teljesen másként viselkedik, akár otthon, kiállhatatlan, vagy a munkahelyén, vagy nem tudom, ő a legnagyobb tegykafészek, mert hogy ott így kell. Tehát úgy fogadnak el, vagy úgy gondolom, hogy úgy szeretnek engem. Úgy leszek, szerethető a számukra. Tehát ezt értem ez alatt. Tehát helyzetek és körülmények megérésére is írom a szerepkönyvemet. Mert úgy gondolom, hogy ennélkül nem tudok boldogulni. Most, ha Az a szerep olyan, hogy igazi énemet eltakarjon, lassan oda jutok, hogy se én, se mások nem találkoznak az igazi énemmel. Az állat és a szerep is valamit rejteget, és fontos tudnom azt, hogy én mit rejtegetek mások előtt, vagy Isten előtt. És vannak olyan szerepek a forgatókönyvemben, amelyek egyenesen akadályozzák az igazi kibontakozásomat, értékességem felfedezését, szabadságom megvalósulását, az öröm, szeretet megtapasztalását. Mit kell tennem akkor a állarcaimmal, szerepeimmel? Tehát világos, hogy nem tehetek mind állarcot. Nem írhatok, nem hagyhatok abba, nem írhatok át minden szerepet. Mert akkor nem törekednék a kiteljesedett életre, vagy az evangélium értékek szerinti életre. De vannak olyan állarcok, szerepek, amiket le lehet tenni. És ahogy mondtam, lehet két-három ember, aki előtt le is kell tennem. Mert nincsenek harmóniában a hiteles életben. Ha senki előtt nem tudom, erről is amikor beszéltem, ha senki előtt nem tudom az állarc nélkül énemet megmutatni, akkor valószínűleg, hogy magam és Isten előtt sem leszek képes. Tehát vannak, még egyszer, vannak olyan szerepek, amelyek akadályozzák a hiteles élem kibontakozását, de ezeket ki tudom küszöbölni Isten segítségével. Tehát fontos, és akkor itt behoznám azért az Isten hitet, hogy nem vagyunk munkaüzembárok, hogy hajamatnál fogva kiemelem magam a mocsárba. Nem megy. Tehát szükségem van rá. Tehát szükségem a kegyelem segítségére. Hogy szabadon, örömmel és szeretettel tudjak élni, szöszönve. Ha még előtte is Isten előtti szerepet játszok, és nem tárom fel magam előtt úgy, hogy vagyok, még Istennek is nehéz rajtam segítenie. Tehát bezárkózom és elrejtőzködöm. Tehát éppen ezért fontos, hogy ismerjem az állarcaimat és szerepeimet. Azokat a forgatókönyveket, amelyeket írtam. A munkahelyi viselkedésre, a haveri, baráti, cimbora viselkedésre, a otthoni viselkedésre, esetleg a templomi, vagy hívőközösségben való viselkedésre. Tehát fontos, hogy ismerjem állarcaimat, szerepeimet, ki előtt milyen állarcot viselek, mikor milyen szerepkönyvet írtam, milyen esetre. Ezek beismerése segít a helyes önkép kialakításában. Tehát, hogy Istennel, önmagammal és az emberekkel őszinte nyitott kommunikációhoz jussak. Mondok egy-két gyakorlati lépést. Ezek segíthetnek tehát így ezekbe az állarcok, szerepek mögötti énem felismerésére. Az első, hogy próbáljam felidézni, hogy amikor képes voltam feltárni énemnek azokat a vonásait, amelyek alig voltak ismerősök, akár magam előtt, akár mások előtt. Mikor volt ez, amikor tudtam igazán önmagam lenni? Mikor volt? Hol volt? Ki előtt? Mi segített? Ezek otthoni munka lenne. Tehát még egyszer, tehát próbáljam felidézni azokat az alkalmakat, amikor képes voltam feltárni énemnek vonásait, amelyek addig mások előtt, magam előtt alig voltak ismertek. Mikor, hol, hogyan, ki előtt, mi segített. Nem baj, ha most valaki ezt nem bírja leírni mindet, tehát meg tudja hallgatni. Második. A szeretet igazi befogadásakor megpillanthatom igazi önmagamat, énemet. Tehát amikor a szeretetet befogadom örömmel, szeretettel, szabadon, akkor meg tudom pillantani igazi önmagamat. Amikor el tudok fogadni szeretetet Istentől, emberektől, amikor tudom, hogy nem érdemeltem ki, és nem fogom tudni visszafizetni. Egyszerűen csak elfogadom. Volt-e ilyen? Tehát amikor szeretetet elfogadtad, annélkül tudtad volna, hogy ezt te nem érdemelted meg, és nem fogod tudni ezt meg, se megköszönni, se visszafizetni, se viszonozni. Volt-e ilyen? Hogy ilyen szeretetet el tudtál fogadni, akár Istentől, akár embertől. Ő, de fontos ez. Ez, amit az ödöm mond, hogy nagyobb öröm kapni, mint adni. Emlékszem gyerekkoromban, a családunkban, ez mindig az volt, és furcsa is volt nekem a gyerek számára, hogy ha valamit kaptunk, vagy a szüleim kaptak valamit valakitől, akkor látom, hogy azon gondolkoznak, hogy hogyan tudják viszonozni. De nagyon mélyen ott volt a családunkban. Vagy, hogy azért adta, mert. Tehát kerestek egy mögöttes szándékot az illetőbe, aki így adta. Tehát furcsa volt, hogy vagy utána később nekem is, hogy én kaptam valamit, és akkor szüleim mondták, hogy akkor ezt viszonozni kell. Ha el tudod-e fogadni az ingyenes szeretetet, annélkül, hogy viszonozni akarnád, vagy kiérdemelni akarnád, vagy megfizetni érte. Volt-e ilyen? A harmadik, amikor annak a szemével tudtad nézni magad, aki igazán szeret téged, akkor jobban láttad igazi életedet. Ha nem volt ilyen, akkor kérdezd meg, aki szeret téged, nyugodtan, nem nyugodtan nincsen.
Ilyen romamokban.
Semmi. Tehát ha úgy érzed, hogy benne semmi szeretnivaló nincs, vagy csak kevés, akkor kérdezd meg azt, aki téged tudod, hogy nagyon szeret, hogy mondja el, hogy bennem mi az, amit lehet szeretni. Ha valakinek nincs ilyen ismerőse, akkor engem kérdezzen meg. Aztán a szereped mögötti élet felismerésével segít az is, amikor a Szentírás szavain keresztül Isten szemével tudod nézni magad. Most így hirtelen ajánlanék Szentírási részt, Izaiás 62, 4-től 6-ig. Ez volt a múltkor is, akkor jó. 4-től 6-ig? 4-től 5-ig, jó. Hát ez a gyönyörűségem vagy. Aztán ajánlanám az Izaiás 43-at, meg 40, nincs itt szentírása valakinek?
De.
Adj már. 49-et. Köszönjük. Jól lehet visszahallgatni a intermezzókkal együtt a weboldalon, úgyhogy jó mulatást annak, aki ezt most hallgassa. Tehát, hogy Izaiás 43. 1-től 5-ig. Tehát, hogy helyettesítsem be a nevemet a Szentírásba, ilyenek helyett, hogy én népem, Jákob, Izrael. Ezt mindig ajánlom egyébként az Ószövetségbe. Az Erikáról néztem az előtt, tehát például Erikát helyettesítem be. Most pedig így szól az Úr, a te teremtőd, Erika, te formálód. Erika, ne félj, mert megváltottalak. Erika, neveden szólítottalak. Az enyém vagy. Erika, ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok. És ha a folyókon, azok nem borítanak el. Na most akkor legyen a más, legyen a Bazsa. Bazsa! Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a bazsa a lány nem perzsel meg téged, mert bazsa, én vagyok az Úr, a te Istened, a te szabadítod, mert bazsa, drága vagy a szememben, becses vagy, és én szeretlek téged. Ne félj, mert én veled vagyok. Tehát, hogy olvassam fel magamnak, vagy kérjek meg valakit, hogy olvassa fel nekem. Az Isten ezt mondja nekem, hogy becses vagy a számomra. Ne félj, mert az enyém vagy. Mekkora gyengétséggel, nézzek bele Isten tekintetében, hogy mekkora gyengétséggel, szeretettel és örömmel mondja nekem azt, hogy az enyém vagy. Aztán Izaiás 49, 14-től 16-ig. Gabi, most a Gabit fogom. Ezt mondta Gabi, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. De Gabi megfeledkezhetik-e csecsemőről az asszony, nem könnyűről a néhe magzatán, és még ha meg is feledkeznék, Gabi, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme, Gabi, a tenyeremre rajzoltalak téged, a falaid előttem vannak szüntelen. És ugye még mondtam a Izaiás 62-t. Legyen az ivet. Ivet, ékes korona a harmadiktól. Ékes korona leszel az Úr kezébe, királyi fejdísz Istened tenyerén. Ivet, nem hívnak többé téged elhagyottnak, hanem így neveznek. Én gyönyörűségem. Mert kedvét találja ivet benned az Úr. És ahogy feleségül veszi az ifjú a szüzet, úgy vesz feleségül ivet a te fölépítőt. És hogy örül a vőlegény a mennyasszonynak, ivett, úgy örül majd neked Istenem. Gyönyörű. Ennyire szeret. Ennyi gyengétséggel. De ezek után hogy jössz te ahhoz, hogy te kritizálod magad? Meg nem szereted magad? Következő, hogy amikor visszatekintesz az életedre, újra megtapasztalhatod, átélheted, megízlelheted Isten hűséges szeretetét az életedbe, fáradozását. Hogy az ő szemével tud nézni a múltadat. Ha a múltamat át tudom ölelni, meg tudok bocsátani magamnak is, másoknak is, akkor igen fogok tudni mondani a jövőre is. Úgy nehezebben nélkül. Én ezt ajánlanám, hogy próbáld az életedet úgy visszatekinteni Isten szemével. Azt főleg, hogy mikor tapasztaltad meg az ő közelségét az életedben, az ő szeretetét, az ő gondoskodását. Kérd, hogy mutassa meg egy imában. Ülj le! De úgy lehet, hogy a szemedes kérdés, mutasd meg az életemet, hogy hogyan kísérted eddig végig. És először a jó dolgokat kerest. Tehát amikor érezted a közelségét, a szeretetét, a gondoskodását, és amikor eszedbe jut egy-egy ilyen epizód az életedből, akkor állj meg. Hogy mondd, kérd meg, hogy mondjál, hogy akkor ő hogyan fáradozott érted. Hogy azt ott megkaphasd azt a szeretet, azt az ajándékot, azt a kegyelmet. Aki végezte az imaiskolát tavasszal, ezt a dinamikus emlékezésnek hívtuk. Jó, és akkor a másik alkalommal, legyen egy másik alkalom, itt ebbe a két hétbe talán befér, hogy szintén visszatekintve az életedre, azt kérnek, hogy azt mutassa meg, amikor valami nehézséget volt, valami keserves időszak vagy történés. Hogy akkor mondjál, hogy ő azt hogyan érte meg veled. Megkérdezheted, hogy Uram, miért nem akadályoztad meg? Aztán következő, tehát ami segít, hogy a szerep mögötti éned mindent felismert, mint a gyökerekről van szó, amelyek a állarcviselő szerep játszása késztetnek. Hát ilyen gyökér lehet, mondok többet, nem kell leírni. Félelem, önsajnálat, fájdalmak. Más neműek ellenfogadása. Fájdalmas, amikor úgy látom, papoknál, nagyon sok papnál látom, hogy ahogy beszél például a nőkről, vagy hát nőkni is lehet, ahogy férfiakról beszél, hogy abban mennyi fájdalom van abban a gyökérben, ami ezt elidézi nála, hogy úgy beszél a másikról. Mennyi el nem fogadás. Ilyen gyökér a bizalom hiánya, a beképzeltség, a csalódás, a valóság el nem fogadása, nem fékezett ösztönök, uralkodás, egy kisebbségi érzés, majd arról is fogok beszélni. Szégyenkedés. Na, szóval gyökerek. Tehát, hogy érdemes megnézni ezeket a gyökerek. Milyen gyökerekre találsz rá esetleg, amelyek erre az állatviselés, a szerepjátszásra késztetnek? Utolsó. Érdemes megnézned, hogy mikor nem vagy szabad. Mi az, ami okozza az, hogy az örömöt az életedbe. Nézd, amit nehéz befogadnod. Mi az, ami akkor segít önmagad elfogadásában? Hát sokféle út vezet a helyes önképnek a kialakulásába. Igazából egész életünkben járjuk ezt az utat, hogy egyre jobban elfogadjon önmagam. És hát újabb és mindig újabb és újabb területeket fedezek fel. Tehát mi az, ami segít önmagad elfogadásába? Ezt magam is tapasztaltam, de minél személyesebb, meghittebb a kapcsolatom Istennel, annál többet fogok magamból felfedezni, mert ő ismer engem a legjobban. Ő mondja el nekem, hogy ki vagyok én valójában. Ő fogja elmondani, hogy mennyire szeret. Nem tudom, múltkor meséltem ezt a szeretlek kicsi lányt? Nem. Nem, itt nem. Hát többen ismerik, valaki most hallotta. Hadd meséljem el itt ezt. Volt egy házas pár, nagyon szerettek volna a gyereket, nehezen született, már idősebbek voltak, amikor megszületett a lányuk, és az apukának a szeme fénye volt. Mindig a karjába tartotta, és mondta neki, hogy szeretlek kicsi lány. Hát már nagyobb macska volt, akkor is mondta neki mindig, mert mondta, hogy nem is vagyok kicsi. Mondta, hogy nekem mindig kicsi maradsz. De nagyobb lett, tehát felnőtt, kap egy telefont, munka közben, hogy hát apja agyvérzést kapott, ebbe a kórházba vitték be, és hát rohan be, és tényleg van az apja, fekszik a porteremben, ott a csövek lógnak, nem tud megszólalni. nem tud beszélni. A agyközpontnak azt a részét érhet a betegség, beszéd, központ sérült, odajön a beteg mellé, elkezd sírni, rám apja is sír, ráborul a betegre, ott zokog, és ez fájt neki a legjobban, lehet, hogy az életben ő már többször nem fogja hallani tőle ezt, hogy szeretlek kicsinálni. És ott sír, csak elkezd fülelni. Mint ha újra hallaná a régi szeretett hangot. És fülel, és tényleg. Az apja szája már nem tudta mondani, a szíve dobogta ezt. Szeretlek, szeretlek, szeretlek. Kicsinál, kicsinál, kicsinál. És igazából ez az Istennel való kapcsolatunk. Hogyha a fülemet az Isten szívére szorítom, mellkasára, akkor nem fogok mást hallani, mint ezt. Szeretlek, szeretlek, szeretlek. Gyermekem, gyermekem, gyermekem. Tehát minél személyesebb kapcsolatot jutok Istennel, annál többet fogok felfedezni magamból. És ezért fontos egyébként az imádságban, hogy minél passzívabb legyek, és hagyom, hogy Isten legyen aktív. Ő szólaljon meg. A mi Urunk beszédes Isten, de csak akkor tud megszólalni, ha én becsukom a számot. Nem véletlenül teremtett kétszer annyi fület nekünk, mint ahány száj. Hallgatok. Erre nagyon jó alkalom, és ez itt a reklámhelye, férfi, illetve női lelki gyakorlat, illetve a Szent Ignáci lelki gyakorlat. Ezeket hadd ajánljam mindenkinek. Tehát ő tudja leginkább, hogy ki vagyok, és mennyire értékes vagyok. És vele való mély személyes kapcsolaton keresztül tudom leginkább felfedezni önmagam. Mi segítem magam elfogadásában? Második. Próbálj minél több irántad való szeretet megnyilvánulást felfedezni. Istentől és emberektől. Ajánlom, akinek ezzel komoly problémája van, hogy nehezen tudja önmagát elfogadni, a következő két hétben vezessen egy naplót, és esténként írja le, hogy hol kapott ma szeretetet. Egyik oldalra írja az Istentől, másik oldalra az emberektől. Nagyon gyönyörűen sütött a nap, rám sütött. Isten szeretete elárasztott. Ma a boltos visszamosolgott rám, ugye, virágos. Szóval írjam le, két héten keresztül milyen szeretet kaptam Istentől emberektől. Minél érzékenyebb leszel, vagy teszed magad a szeretetre, annál könnyebb lesz megtapasztalni és elfogadni. Még egyszer? Persze.
Itt eszembe jutott Mécs Lászlónak, hogy Mécs Lászlónak a című verse. Nem tudom, hogy ki ismeri, de pontosan ebben a témában érdemes lehetett, hogy a dalról szól, hogy a gyerek ül a vonaton, és próbálja felvenni a kapcsolatot mindig a szerelmes párral, a kalauzzal, az édesanyjával, és hogy ki hogyan tükrözi vissza ezt felé.
Na, otthon kikeressük. Mi is László,
a gyermek játszanyjával.
Nagyon jó, köszönjük szépen. Most, amiket körülbelül sok-sok szeretetet soktól, az is nehéz felfedezni, mert van olyan szeretet megnyilvánulás, amely nem az én ízlésem szerinti. Vannak emberek, akik nem úgy szeretnek, ahogy én azt szeretnék. Magyarul. Ők másképp tudnak. De fontos elfogadni ezt a szeretetet is. Mondok egy történetet. Voltunk kispap voltam, és kispapokat meghívták valamelyik plébániára, plébános, valami búcsú volt, és a misé után volt ilyen zabbantás. És valahogy a kispapokat beültették egy külön terembe, ott meg a papok is külön voltak, tehát külön voltunk tőlük, tehát mégis kispap mit keresne ott a főpapok között. És hát, hogy mindig minket szolgáltak ki utoljára ott az asszonyok. És volt egy ilyen tenyeres talpas menyecske, tehát látszott, hogy a szeretettel hozza az ételt, meg próbál kedves lenni. De hát, úgy a kapanyér kiállt a szájából. Tehát úgy, mondjuk egy bárdolatlan volt, finoman szólva. De hozta a levest, azt letette, egyenek tisztelendő urak, úgy sincs más örömük az életben. Aztán volt még a második, akkor meg azt mondta, hogy egyenek, nehogy téhen dögöljenek nekem. De szeretetből hozta meg acca. Nem biztos, csak röhögtünk, ezzel nem lehet megsértődni, csak röhögtünk rajta. Ezt mondom, hogy hát van, aki a maga módján fejezi ki a szeretetet. Nem biztos, hogy én erre vágytam, hogy így, de hát ő így tudta. Tehát elfogadni az ilyen szeretetet is, ami ott esetben nem az én ízem szájom szerinti. Ugye az is lehet, hogy azért nem fogadsz el több szeretetet, mert arra gondolsz, amire a szüleim, hogy hogyan fogod viszonyozni. És ez inkább nem fogadod el, hogy ne kelljen viszonyoznod, meg tényleg nem tudod, hogy hogyan viszonyozzam. És inkább nem fogadom el. Visszautasítom. De azért csapda, mert az igazi szeretet az mindig ingyenes, és nem vár viszonzást. A viszonzás csak abban állhat, hogy örömmel elfogadom ezt az ingyenes szeretetet, és ennek örömét megosztom másokkal. Ezért mondtam azt a múltkor, hogy a szeretet mindig a kapott szeretetnek a túlcsordulása. Egyébként főleg férfiaknak nehéz elfogadni a szeretetet. Én elég vagyok önmagamnak, én megoldom, meg ő. Múltkor mondtam, hogy tehát egész életünk az érzelmi visszafogottságra neveltek bennünket, gyerekkorunkban is ne sír, csak a lányok sírnak, katona leszel, majd kihevered, és ha ki se heverjük, nem leszünk katonák. Én még voltam, kihevertem. Na, tehát hogy szeretetet, elfogadni a szeretetet, nagyon fontos, és akkor fogom tudni továbbadni. Mi segít önmagad elfogadásába? A harmadik, hogy elfogadod a gyengeségeidet. Azért, mert Isten is elfogadja. Ő nem maximalista. De valaki mondta nekem a múltkor, hogy nekünk kétfajta bankszámlánk van, egy földi és egy mennyei. Mind a kettőt gyűjteni kell. Tehát az elsővel még egyet is értek, hogy gyűjteni kell a bankszámlánk, de hogy az éginek is gyűjteni kell, és Isten húzza a strigulákat, azt nem tudom elképzelni. Tehát értitek? Tehát, hogy fogadd el nyugodtan a gyengeségeidet, megtörtségedet, szegénységedet, ügyetlenségedet, mert Isten is elfogadja, nem maximalista. Ő a legmegértőbb és legszeretőbb atya. Tehát ugye az édesanya az, aki mindig mentegeti a gyerekét. Tehát akármilyen csirkefogó is a fia, akkor is az anyja az utolsó pillanatig menteget. Ugye amikor a Aliakcsa rájött a pápára, az anyja írt neki egy levele, Szent Atya, bocsásson meg neki, ez olyan aranyos kisgyerek volt. Persze, az később meg pápákra gyűlöltözött. Szóval, ha egy édesanyja ennyire szerette a gyereket, és ennyire mentegeti, akkor ne gondoljuk azt, hogy én jobb szülő vagyok, mint az Isten. Tehát ő a legmegértőbb és legszeretőbb atya. Szóval, amit szemben útkor mondtam, hogy olyan sokszor gondolunk, hogy Istenre, mint egy rossz mogorva szomszédra, aki az átrúgta a labdát. Tehát úgy gondolkozunk mindig, mintha az Isten magyarázatot követelne. Ahelyett, hogy eljönnöm, hogy feltétel nélkül szeret. Akkor bárjúbesnőm voltam, volt valaki, aki, mikor erről beszéltem Istennek erre a feltétel nélkül is ingyen a szeretetéről, akkor mindig bejött a sekrestjébe Michel után, és mindig mondta, atya, nincs igazad! Nincs igazad, az Isten szeretetét igenis ki kell érdemelni. Igenis le kell tenni valamit az asztalra, ahhoz, hogy szeressen. Ennek az embernek két baja volt. Egyik, hogy defektes volt az Isten képe, másik, hogy rossz volt a bűnképe. Majd talán még erről a másodikról is fog beszélni. De most csak ennyi. Tehát, hogyha a Jézus szeretetével, így mondanám, Jézus szerető szívével tudom magam elfogadni, akkor nagyon sok béke költözik az életemben. Tehát annak a Jézusnak a tekintetével, aki a gyengéket és a bűnösöket is ezzel a szeretettel tudta nézni. Nézzétek meg a Szentírást, Jézus nem veszekszik az utcanőkkel, nem veszekszik a vámosokkal, nem veszekszik a rómaiakkal. Kikkel veszekszik? A nagyon komolyan elkötelezett, hívő, vallásos, templomba járó emberekkel, farizeusokkal, törvénytudókkal. Ezeket aztán folyamatosan szittak. Nem is örültek nekik. Tehát nem olvasod, hogy Jézus a bűnösöket kezdte volna elszívni. Tehát ha magamat tudom az ő tekintetével, szeretetével nézni, akkor nagyon sok béke költözik az életemre, és megkapom az erőt, bátorságot, hogy magam részéről megtegyem a helyes úton járás érdekében azt, amit meg tudok tenni. És nem nyugtalankodok mindig a gyengeségeim miatt. Mert nagyon fontos, hogy magadat sohasem ítéld el azért, mert az Isten nem ítél el téged. Sokszor a bennünk élő Pilátus ítéli el a bennünk élő Jézus. Mi segítő magad elfogadásába? Következő. Ha megnézed, hogy hova helyezted életed biztonságának az alapját. Ha nem emberekbe, nem javakba, nem a hírnevedbe, hanem Isten ingyenes és hűséges szeretetébe. Hát, ha sikerül, akkor nagyon sok állarctól, szerepjátszástól szabadulni. Olyan gyümölcsei lehetnek, hogy örömteljesebb és biztonságosabb kapcsolatokat tudok kiépíteni magammal, másokkal és Istennel. Most az utolsó, ami segít önmagam elfogadásában, ha nem támasztasz elvárásokat magad és mások felé, és nem akarsz megfelelni mások elvárásának. Ja, ha ezt mondtam a múltkor, ha Istennek nem kell megfelelnem, akkor nem kell megfelelni másoknak sem. Vagy, illetve így mondanám, nem vagyok hajlandó megfelelni másoknak sem. Ha neki nem kell, akkor már nem az embereknek akarják megfelelni. Tegnap mondtam, a férfiaknak a házasságot két dolog mérgezi, az elvárás és a kritika. Tehát ha nem támasztasz elvárásokat magad és mások iránt, nem akarsz megfelelni, hanem figyelsz a lélekre, indításaira. Ennek a gyümölcse az igazi szabadság lesz. Megtalálod a szabad, örömteljes és szerető énedet, akiben gyönyörködtél most, amikor kezdtük a ma estét. Amen. Na hát kaptatok munkát a következő két hírre. Még, hát igen, elég most itt fel lehet venni.